Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Látjuk, halljuk, mondjuk. Igaz történetek, hiteles szerzők. Így ajánlja magát a Debreciner hírportál, egyike azoknak a független vidéki szerkesztőségeknek, amellyel a Szabad Európa Budapesti irodája kezdett együttműködést. Szabad Oldal című rovatunkban olyan cikkeknek, tartalmaknak szeretnénk teret adni, amelyek a helyi aktualitáson túlmutató, országos szinten is jellemző vagy tanulságos témában készültek. A Storyban epizódjaiban is igyekszünk bemutatni ezeket a független szerkesztőségeket. Ezúttal Porcsin Zsolttal, a Debreciner vezetőjével és Polgár Tóth Tamással, a portál újságírójával beszélgettem. Arra kérlek, hogy mutasd be a szerkesztőséget, hány főből áll, hányan dolgoztok együtt, mikor alakultatok, és mi volt a létrehozás oka?
Online újság, mert mi alatt tartjuk magunkat. Ellenzősen azt mondani, hogy hírportál vagyunk. Mi online újság vagyunk, és azt szerint kívánok működni. 4 évvel ezelőtt 2019-ben indult el igazából. És abból a megfontolásból, hogy látván, hogy miféle sajtóorgánumok, médiumok vannak ebben a városban, hát nagyon-nagyon egyszólamú a társaság, bár úgy tűnik, hogy sokszínű, mert van nyomtatott, van online, van tévé, van rádió, mégis azért nagy többségéből ugyanazok az információk jönnek. És úgy gondoljuk továbbiakban is, hogy van számos olyan ügy, amivel foglalkozni kell, ami, hogyha mi nem mondjuk el, ha mi nem írunk róla, mi nem foglalkozunk vele, akkor egyszerűen nem lesz volt tudomás, nem lesz köztudomású az a történet, vagy az információ. Tehát egy hiátus az, amit mi be akartunk, és be akarunk továbbiakba is tölteni. Már mennyire képesek vagyunk erre, ez egy kicsi szerkesztőség. Ketten vagyunk alkalmazottak, akik főállásban teljes egészében ezzel foglalkozunk, és mással nem, és vannak még olyan munkatársaink, akik más elfoglaltságok mellett, állások mellett, külső munkatársként, sordiasként vagy önkéntesként írnak, fotóznak, videóznak nekünk. Úgy összességében olyan 10 közüli a társaság, amelyik rendszeresen dolgozik a Debrecinerben.
Miből finanszírozzátok a fennmaradásotokat? Én gondolom, hogy azért hirdetőket elég nehéz találni.
Hát hirdetőket egyáltalán nem lehet találni. Egy ilyen típusú helyi, lokális újság kicsi, hogy megtalálják médiaügynökségek, még akkor is, hogyha a nagy médiaügynökség mondjuk lenne olyan nagy, ami mögött nincs valamiféle politikai háttér. Szóval a nagy médiaügynökségek nem találnak meg bennünket. Az ilyen újságok arra jók, hogy a helyi szolgáltató szférában, a helyi kereskedelemben nyújtson lehetőséget arra, hogy megmutassák magukat azok, akik éppen leginkább a debreceni olvasók közt keresik a kontaktjaikat, ügyfeleiket. De hát mindenféle félelmek miatt távol tartják magukat tőlünk, nem vállalkoznak arra, hogy hirdetéseket adjanak föl nálunk. Vannak, akik támogatnak bennünket, és kérik azt, hogy ne írjunk róluk, mert abból nekik bajuk lehet, mert utolérheti őket a köztetfelület, felügyelet, az adóhatóság, vagy bármelyik hivatal, amelyeknek nem tetszik az, hogy megjelennek ők a újságunkban. Tehát hirdetésekre nem nagyon számíthatunk. Alapvető koncepciónk az volt, és nem mondjuk fel továbbiakban is, hogy az olvasóink előfizetései és támogatásai azok, amelyek minden nagyobb mértékben állják a költségeinket. Hogyha azt elfogadhatónak tartjuk, hogy az újságároshoz oda megy az ember, és fizet azért az újságért, amit megvesz, vagy netán előfizet rá azért, hogy rendszeresen kapja printlapoknál, akkor miért lenne ez érvényes az online újságokra? Hogyha a stream tartalmakért fizetünk, akkor miért lehetne internetes újságért is fizetni? Az lenne a célunk, hogy minél nagyobb arányban olvasói támogatások és előfizetések azok, amelyek fedezzük a költségeinket, illetve hát ahová lehet, oda pályázunk. És vannak még szakmai együttműködéseink is, cikkeket, fotókat készítünk is, és azokért kapunk fizetséget.
Van felmérésetek arról, hogy hányan olvasnak titeket? Hány embert értek el?
A Google-nak az Analytics-e az, ami mutatja, hogy mekkora aktivitás van nálunk, mekkora látogatottságunk. tudjuk, hogy hány munkafolyamat van, hogy hány egyedi látogató van naponta, aminek ilyen nagy a szúrása. Ez napi 3000-től napi 30000-ig, sőt már annál is volt, amikor ő volt a hány egyedi látogató, eljött bennünket. Ez mindig függ természetesen attól, hogy milyen témák azok, amelyekkel foglalkozunk, azok mennyire találkoznak az érdeklődéssel vagy a felháborodással, illetve hát azon is múlik sok, hogy akkor, amikor átvesznek tőlünk országos médiumok, információkat, cikkeket, itt az online sajtóról lehet szólni, de kereskedelmi televízió híradójáról is például, hogy azok, hogyha a tisztességgel hivatkozva feltüntetik azt, hogy honnan itt van az elsődleges információ, akkor az is hoz számunkra a sok olvasót. És hát kikerülhetetlen, sajnálatos módon, de ez van a Facebook, aminek a megosztásai révén, amikor megosztják a tartalmainkat olvasóink, annak révén sokan találnak ránk olyanok, akik korábban nem ismertek bennünket.
Nekünk itt a Szabad Európánál általában nem zökkenőmentes a kapcsolatunk a kormányzattal, hogyha akár adatokat akarunk lekérni, akár bármilyen más információra, reakcióra lenne szükségünk, akkor ez nem mindig sikerül. Ti hogy vagytok ezzel ott Debrecenben és környékén? Mennyire tudtok kommunikálni a kormánypártokkal vagy a városvezetéssel?
Hát a kapcsolatunk egy oldalú, olyan tekintetben, hogy mi kérdezzük őket, ők pedig nem válaszolnak. Fennállásunk 4 éve óta egyetlen egy olyan hivatalos levél nem volt, amire hivatalos választ kaptunk volna. Egyetlen egy olyan interjúkérésünk nem volt, aminek eleget tettek volna. Most a polgármesteri hivatalról beszélek, de hasonlóan működnek önkormányzati fenntartású intézmények, és nem külön a megyei kormányhivatal főispánság sem. Nem reagálnak akkor, amikor információkat tudunk szerezni. Az, amikor a közérdekű adatkérés eszközéhez fordulunk, amikor már ugye nagyon komoly törvénykényszer van és peresíteti, hogyha nem válaszolnak rá, de hát akkor is kelletlenül kapjuk a válaszokat az utolsó utáni nap, amikor még belefér. Vagy hát előfordult az is, hogy nem arra a kérdésre válaszoltak, amit mi feltettünk. Ez is egy furfangos módja annak, hogy hogyan lehet az újságírói érdeklődést kiátszani. És akkor újra el kell kezdeni, hogy akkor, de nem ezt kérdeztük, hanem ezt kérdeztük. De amúgy a leginkább ezzel tudják akadályozni a munkánkat, hogy nem kapunk információkat.
Arról beszélj még kérlek, Zsolt, hogy milyen célokat tűztetek ki erre az évre?
Mivel a hosszú távú létünk azon múlik, hogy hányan kísérik figyelemmel a munkánkat, és hányan gondolják azt, hogy támogatni, előfizetéssel segíteni kell azt, amit csinálunk. Az egyik legfontosabb célunk az persze, hogy minél többekhez jussunk el, és minél többek bizonyosodjanak meg arról, hogy szükség van ránk ennek a városnak a médiavilágában, ennek a régiónak a sajtójában.
Az egyik legnagyobb vitát és érdeklődést kiváltó esemény most Debrecen városában és a környéken is a kínai akkumulátorgyár építésének terve. Erről írt egy hosszabb cikket Polgár Tóth Tamás, vele beszélgetek most a Debreciner újságírójával. Szervusz, Tamás!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Nagy beruházás előtt áll Debrecen, és egy kínai akkumulátorgyár épülne, és erről volt a közelmúltban egy, hát nem minden indulatomentes közmeghallgatás.
Igen. Azt érdemes tudni, hogy ez egy törvény által kötelezően előírt közmeghallgatás volt. Habár a városvezetés igyekezett ezt úgy kommunikálni, hogy egy polgármester által az információk tisztázása, megosztása miatt összehívott lakossági fórum, ez valójában egy kötelező kör volt az önkormányzat számára, egy katasztrófavédelmi közmeghallgatás. Ezt fogja majd követni egyébként most pénteken, január 20-án egy környezeti vizsgálati eljárással összefüggő közmeghallgatás. Valóban feszült légkörben telt, ennek azért több oka is van. Az egyik az, hogy önmagában kevés információval vannak tisztában a debreceniek. Ezzel a gyárral kapcsolatban meglehetősen homályosan kommunikált erről eddig a kormány is, a városvezetés is, illetve maga a cég is. Másrészt pedig azok az információk, amik eddig napvilágot láttak, azok korán sem voltak megnyugtatóak. Alapvetően 3 olyan elem van, ami nagyon erősen foglalkoztatja a debrecenieket és a környékbelieket. Fontos megemlíteni, hogy nem csak Debrecenről van szó, kifejezetten nagy az érdeklődés a gyár iránt és a tiltakozás Nyíkepércsen, Debrecen déli határában található településen. ugyanis a lakott részt nézzük, akkor Mikepiac az közelebb fog esni majd a gyárhoz mindebben. Szóval alapvetően három olyan elem van, ami kritikus ebből a szempontból. Az egyik az a gyár várhatóan nagyon magas vízfogyasztása, másrészt az, hogy itt veszélyes anyagokkal fognak dolgozni, gyúlékony, mérgező anyagokkal, harmadrészt pedig az, hogy a tervek szerint a végső állapotában a gyárban 9000 munkavállaló fog dolgozni, ami nyilván egy nagyon komoly infrastruktúrális megterhelést, és akár kulturális nehézségeket, együttélési problémákat is okozhat, természetesen akkor, hogyha nem fordítanak erre kellő gondot majd.
Ezen a közmeghallgatáson, amiről írtál, több mint 500-an vettek részt, ez is mutatja, hogy mekkora az érdeklődés, vagy mekkora az aggodalom, amit ez a tervezett beruházás kivált. Sokan hazudozásról beszéltek. Ez arra utalt, hogy volt egy bizonyos környezethasználati tanulmány, amiben egy bizonyos köbméter vízigényről írtak, valamivel több mint 6000-ről, és aztán megjelent egy biztonsági jelentés, amiben több mint a kétszereséről írnak.
Igen, így van, 15500 köbméterről.
Mivel magyarázták ezt az eltérést?
Ott ezt a helyszínen azzal magyarázták, hogy egy sajnálatos hiba történt. A gyár eredetileg egy téves számot oszthat meg a tanulmány készítőivel, és ezért kerülhetett bele a rossz szám. Aztán azt mondták, hogy ez a 6000 körüli a végleges. Na most azóta ez már kiderült, hogy ez csak az első üteme vonatkozik. Ahogy nagyon sok adat, amit eddig kommunikáltak a gyárral kapcsolatban, ezek mind-mind az első ütemmel kapcsolatosak. A 9000 munkavállaló az nem, tehát az a végleges cél. De ami a vízfogyasztással kapcsolatos, az mind az első ütemet érinti. Azóta Gólyán Ferenc, a Debreceni Vízműző Rt. Elnöke volt a Debrecen TV-ben, és ott beszélt arról, hogy a végső vízfogyasztása ennek a gyárnak az valószínűleg 18 és 20 ezer köbméter lesz maximum naponta.
De azt is mondják a beruházók, hogy ennek a vízmennyiségnek a 70%-a úgynevezett szürke víz lenne, amit eddig nem hasznosítottak, csak leengedtek egy patakon, és ehhez képest most pedig ezt majd hasznosítani fogják. A civilek viszont attól tartanak, hogy ez a vízfogyasztás megterhelő lesz, hogy a város vízbázisa kiszáradtak már a Debrecen környéki tavak. Mi lehet akkor az igazság?
Hát azt azért fontos lenne tisztába tenni, hogy ez a 70%-os szürke vízzel való ellátás, ez eddig még csak az ígéretek szintjén működik. Ez semmilyen nyilvános dokumentumban nem szerepelt még eddig. A biztonsági jelentés és a környezeti dokumentáció sem említett ilyen számot. Ez még tárgyalás alatt van. Tehát nem lehet még pontosan látni azt, hogy milyen arányról van szó. Ez az egyik. A másik fontos kérdés, hogy rendben van, hogy kevesebb vizet fog igényelni a gyár, de azért még így is egy tetemes mennyiségről beszélünk, hogyha 70% a szürke vízből lesz, még akkor is.
És Debrecen vezetése mivel érvel a gyár felépítése mellett? Milyen hozadékot jelent ez majd a városnak?
Egyértelműen a gazdasági hasznot hangsúlyozzák ki, mondván azt, hogy 9000 új munkahelyet fog teremteni, és az iparűzési adópotenciáját nagyon komolyan emeli a városnak. Ez lehet, hogy így is lesz. Ezt azért annyira sokan nem vonják kétségbe, bár vannak olyanok, akik ilyenkor azt hangsúlyoznak, hogy vannak egyes akkumulátorgyárról megáldott települések, amikor aztán elvették az iparűzési adót. Pap László és Debrecen vezetése kizárja egyébként, vagy nem zárja ki, de mindig hangsúlyozza, hogy ilyenről nincsen szó, ez nincs a napirenden semmilyen fórumon.
Az, hogy országos jelentőségű ügyről van szó, abból is látszik, hogy a kormány többször jelentette már ki, hogy akkumulátor nagyhatalommá szeretné fejleszteni az országot, vagyis másutt is épülnének ilyen gyárak. Éppen emiatt akar az LMP országos népszavazást a témában. A következő meghallgatása, hogy említetted, Debrecenben január 20-án lesz, tervezed-e folytatni a témát, ott leszel-e?
Én egészen biztos, hogy ott leszek, egyszerűen ez a munkám, de hogyha nem újságíróként dolgoznék, akkor is ott lennék, mert ez szerintem minden debreceni és környékbeli életére befolyással lesz ez a gyár.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.